Kegyelemnékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén így fennállva keressük ki és énekeljük első Zsoltárunk első versét. Első Zsoltárunk első verse így kezdődik, aki nem jár hitlenek tanácsám. Foglaljunk helyet, és magasztaljuk tovább a mi Urunkat 277. számú dicséretünk éneklésével. Első, második és harmadik verseit énekeljük a 277. számú énekünknek. A 277. számú dicséret első verse így kezdődik. Gondviselő, jó atyám vagy, ó, én édes Istenem. A mi segítségünk és ünnepi Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Az élő Istennek igéjét olvasom a Zsoltárok könyvéből, a harmadik Zsoltárból. Dávid Zsoltára, fia, Abszalon elől való futásakor. Uram, mennyire megsokasodtak ellenségeim. Sokan vannak a reám támadók. Sokan mondják az én lelkem felől, nincs számára segítség Istennél, Szela. De te, Uram, pajzsom vagy nékem, dicsőségem, az, aki felmagasztalja az én fejemet. Felszóval kiálték az Úrhoz, és ő meghallgata engem, az ő szentsége hegyéről, Szela. Én lefekszem és elalszom, felébredek, mert az Úr támogat engem. Nem félek sok ezernyi néptől sem, amely körös körül felállott ellenem. Kelj fel, Uram, tarts meg engem, Istenem, mert te verted arcul minden ellenségemet, a gonoszok fogait összetörted. Az Úré a szabadítás, legyen a te népeden a te áldásod, Szela. Isten az ő igéjében szólal meg, és szólít meg bennünket, és azt várja, hogy válaszoljunk. Gyertek feleletképpen, hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el, és könyörögjünk együtt így. Drága szerető mennyei édesatyánk, köszönjük neked a mi megtartott életünket, támogató jobbodat, a felülről tőled hozzánk érkezett ajándékaidat. Minden jót, amely gyakran olyan természetes nekünk. Köszönjük az erőt a munkánkhoz, gyógyulást betegségekből, a szeretetet, amelyet embereken keresztül is ajándékba adtál nekünk. És köszönjük, Urunk, a próbákat is, a terheket, amelyeket hordoznunk kell. Ha nehezen mondjuk is ki, köszönjük a keresztet, a saját keresztünket, amelyről hisszük, hogy éppen akkora, amelyet elhordozhatunk. Eléd hozzuk, Urunk, vétkeinket is. Bocsáss meg nekünk, kérünk, minden szeretetlenségünkért, tisztátalanságunkért, keménységért és ellened való lázadásokért. Köszönjük, hogy Krisztus Jézusért mindig van remény, bocsánat, újrakezdés és erőfelvétel a Golgotai kereszt alatt. Eléd tárjuk, Urunk, kéréseinket is. Könyörgünk most betegeinkért, a megtört szívűekért, és ma különösen azokért is, akiknek a szíve közönyös vagy kemény, amikor a te igédet hallgatják. Így együtt kiáltunk hozzád, Urunk, légy segítségül erőtlenségeinkben, és légy most velünk, szólj hozzánk, könyörgünk. Ámen. Az igehirdetés meghallására készülve keresse ki a gyülekezet, és énekelje 172. számú dicséretünket. 172. számú dicséretünket énekeljük, mely így kezdődik. Szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül.
Thank you.
Az igehirdetés alapigéjét Pál apostolnak az Efézusbeli gyülekezethez írt leveléből olvasom, a 6. részből a 16. igeverset. Mindezekhez felvévén a hitnek pajzsát, amellyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megoldhatjátok. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, mai ünnepi Isten tiszteletünk címe ez, hogy az Úré a szabadítás. Formáját, műfaját tekintve a fölolvasott ószövetségi igénk egy panasz zsoltár, panasz ének. De lelkiségét, tartalmát tekintve mindenképpen egy gyógyító imádság áll előttünk. Elgondolkoztató, tanulságos könyörgés ez. A teljes kiábrándultságból indul, és végül áldás kéréssel, áldás mondással zárul. Ebben a néhány igeversben, az imádkozóban ugyanis alapvető változás állt be. A teljes sötétségből világosságra jut, és a reménytelen élethelyzetéből reménységet nyer Istenétől. Kövessük ma nyomon ezt a gyógyító imádságot. Kedves testvérek, a panasz zsoltár feliratából kiderül, hogy az imádkozó nem más, mint az Ószövetség legnagyobb királya, legnagyobb hívő királya, Dávid király. Kiderül, hogy nyomorúságos élethelyzetbe került, saját fia Absalom üldözi, elvesztette már trónját, és csak néhány hűséges embere kíséretében menekül. Amikor is megszületik ez az imádság. Sámuel második könyve részletesen bemutatja, hogy ez a magányos, különc, de nagyon tehetséges fiú, Absalom, miként esküdik össze Dávid király legjelentősebb katonatisztjeivel, parancsnokaival, vezéreivel, és aztán hogyan szorítja ki az ő apját a hatalomból. A menekülő királyt közben sokan gúnyolták, csúfolták, megalázták, és az ő bukásában gyönyörködtek. Dávid király, a nagy hívő király futni kényszerült. Ez ennek a panasz zsoltárnak az előzménye. Sok Biblia olvasó testvérem tudja, hogy a zsoltár, illetve a történet vége mégis az, hogy Isten csodálatos módon az ő választott edényét, királyát megmenti. Absalom elbukik, és Dávid király ingyen kegyelemből, Isten által visszahelyeztetik az ő tisztségébe. Ismét király lesz. Azt élte át Dávid király, ami a mai Isten tiszteletünk címe, tartalma és üzenete, hogy a szabadítás az Úré. Szorongattatásának, külső életének a szabadulása, az ő benseje, a lelke megszabadítatásával kezdődött, kedves testvérek. Éppen ezáltal, a könyörgés által. Ez az imádság három része tagolható. Elsőképpen arról hallottunk, hogy elpanaszolja Istennek az ő nyomorúságát. Másodszor vallást tett szabadító Istenébe vetett hitéről, és harmadszor segítségért könyörgött. Kedves testvérek, valóban ez az imádság csupa panasz szóval kezdődik. Arról beszél Istennek, hogy az ő ellenségei milyen sokan vannak, milyen hatalmasak, körbezárták, szorongatják, elpusztítani készülnek, és ő magányos, és teljesen egyedül van. Aztán kiderül ebből az is, hogy megalázták, kicsúfolták, a méltósága, az emberi méltósága semmivé lett. Így gúnyolják, most hol van a te Istened? Mivé lettél? Hallja a háta mögül a gúnyolódók szavát. És kedves testvérek, külső szemmel nézve Dávid király élete valóban ilyen válságba jutott. Széthullott családi élete, a saját fia halálra üldözi, elvesztette koronáját, tisztségét, elvesztette hatalmát, támogatói és barátai hátba támadták, egzisztenciálisan tönkrement, elvesztette vagyonát. Testi, lelki, szellemi értelemben ez az ember hihetetlen mélypontra jut. Mit tesz ő ebben a helyzetben? A teljes megsemmisülésének a közelében. Kedves testvérek, Dávid király menekülése közben egy éjszaka megáll, elcsendesedik, és elmondja ezt az imádságot. Sírva elimádkozza az ő nyomorúságát. Ímé, Uram, minden romokban, az életem kilátástalan, igen, keserű panasz ének ez. Kedves testvérek, azt hiszem, hogy mindenkinek van hasonló tapasztalata a saját életére nézve. Mindannyian átélhettük, hogy az ellenségeink megsokasodtak, hogy valami vagy valaki elkezdte összeszorítani a mi életünket. Hogy ellenség vesz körül, és valóban olyanokká tudunk válni, mint az üldözöttek. Van, akire néha ránézel, és azt látod abból, ahogy beszél, ahogy viselkedik, hogy olyan, mint egy üldözött. És valóban tudunk ilyen üldözöttekké lenni. Ahogy készültem, eszembe jutottak beszélgetések fiatalokkal, és nem csak fiatalokkal, akik elmondták sokszor már nagyon fiatalon, hogy milyen üldözőik vannak. Hogy hogyan szorítják össze az életüket, és kerülnek olyan utakra, amikre menni soha nem akartak. Felsorolhatatlan testvérek, hogy hányféle nyomorúság szorítja az életünket, vagy szoríthatja az életünket, amelyekkel szemben azt érezzük, hogy tehetetlenek vagyunk. Ezt érezte ez a király is, hogy az ellenség erősebb, mint én, és nincs hatalmam legyőzni azt. És ebben a helyzetben elsőképpen Dávid király panaszkodni kezd, de nem embereknek. Imára hajtja egy éjszaka a fejét, és Istennek mondja el az ő szorongattatásának ügyét. Kedves testvérek, egészen őszinte ez a király. Ez egy nagyon őszinte imádság. Azt mondja, ami benne van, és úgy mondja el, ahogyan érzi. És hadd legyen ez az első üzenetünk ma, hogy Isten nem forma imákat vár tőlünk, hanem igaz és őszinte imákat. Azt, ahol tartok. Azt, amibe jutottam. Azt, aki vagyok ebben az élethelyzetben. Panaszkodhatunk. Igen, panaszkodhatunk, mint ez a király. Panaszkodj bátran Isten előtt. De őszintén, azt mond, ami igazán benned van. És ne gondold azt, hogy bizonyos ima szavak nem valóak a mennybe. Mondd csak el, ami a szíveden van. Kedves testvérek, amikor azt hirdetem, hogy őszinték legyünk Isten előtt, egyúttal azt is mondom, hogy legyünk egészen becsületesek és őszinték önmagunk felé is. Könnyen kerülünk nehéz és mély élethelyzetekbe, a dolgok, ügyek és a kapcsolatok mindig sokkal könnyebben romlanak, pusztulnak és mennek tönkre, mint hogy tisztulnának, épülnének és gyógyulnának. Ezt tudjuk. De ne csak a helyzetet magát nézd,
hanem azt is, hogy van-e a kialakult helyzetben neked felelősséged. Nézd rá a téged belül szorongató ellenség erejének okára. Nem vagyok én magam is benne abban? Mekkora részben szabadítottam magamra azt én magam? Vajon az engem szorító, üldöző ellenségre nem vetül rá a saját vétkem árnyéka? Becsületesen kell, hogy vizsgálódjunk az engem fenyegető ellenség erejének megnövekedése kapcsán. Mekkora részben vagyok én magam a kialakult helyzet okozója? Úgy van-e, hogy az a másik ember, akire úgy nézek, mint az ellenségem, ő az ördög, én meg az angyal vagyok? Vagy inkább úgy van, hogy mind a ketten bűnös emberek vagyunk? Kedves testvérek, ha egy ember azt érzi, hogy olyan mélységbe jut az élete, mint amit átélt ez a nagy király, két dolgot tehet. Az egyik az, hogy valóban ilyen őszinte panasz imába kezd, elmondja az Úrnak azt, ami a lelkében van, elmondja, hogy nagy a baj, és aztán őszintén önvizsgálatot tart. A másik út az az, hogy egészen megkeményedik Istennel szembe. Mondd az ellenséged Isten ellensége is. Aki ellen harcolsz, aközben nem harcolsz Isten ellen is? A te ellenséged vajon Isten ellensége is? Mert Dávid esetében ez volt az igazság. Amikor Absalom az apja ellen fordult, akkor az Isten ellen, az Isten által felszentelt király ellen harcolt, azaz Isten ellen harcolt, és végül elbukott. Ki ellen vívjuk a harcainkat? Kedves testvérek, minden igazi nagy mélység a hívő ember életében lehetőség. Ahány ellenséged van, ami az ellenséged, ahány bukásod, vereséged van, Isten annyi lehetőséget ad arra, hogy megváltozz, hogy megváltozzak. Lehetőséget készít Isten ilyenkor az önvizsgálatra, a hozzátérésre, a bűnbánatra. Testvérek, minden ellenségünk Krisztussal állít minket szembe. Minden ellenségünk Krisztussal állít minket szembe. A vele való találkozás lehetőségét kínálja. És végül vagy hozzávezet ez az út, vagy a tőle való teljes elforduláshoz és megkeményedéshez. És nincs harmadik út. Ne engedd, hogy tőle fordítson el, mert megkeményedsz, és akár tudatodon kívül Isten ellen fogsz harcolni, és vesztesz, mint Absalom. Rombolni fogsz, mint Absalom, uralkodni abban a házban, ami nem a tiéd, Isten népére fogsz haragudni, ellenük fogsz harcolni, és azokra fogsz haragudni, akiket szeretned kellene. Ki az ellenséged, aki szorít? Isten ellensége is? És hogy lett azzá? Meg kell vizsgálnunk őszintén a szívünket, hogy nehogy mi találtassunk Isten ellen harcolóknak. Az erős fegyveres, ami vagy aki szorítja az életemet, egyben mindig áldott eszköz a gondviselő atyám kezébe. Isten kezében ezek az ügyek és emberek nevelő eszközként vannak. Próbatétel, szenvedés és kereszt, hívogatás megtérésre és a Jézus előtt való meghajlásunkra. Amikor Dávid király élete nagy mélységébe jut, jól dönt, Krisztus útját választja, Isten elé borul és alázattal elpanaszolja nyomorúságát. Miután ezt kimondta, lelki értelemben pőrén megállt atya előtt, így folytatja imáját. De te. A panaszszó után az arcát fölemeli, és önmagáról a figyelmét Istenre fordítja, és megszületik a bizalom. Eddig magamról beszéltem, elmondtam Istennek a helyzetemet, a nyomorúságomat, azt, ami van, és most így folytatom az imát. De te, magamról, a nyomorúságomról, az arcomat Isten felé emelem. De te, Uram, mit is mond? Így olvastam, arról vall a zsoltáros, hogy pajzsom vagy. Dávid király átélte az életében sokszor, hogy Isten az ő pajzsa lett. Itt is átéli majd, hogy Isten az ő pajzsa. Tudjuk a Sámuel könyvéből, hogy egy Ahitófel nevű ember meg akarta gyilkolni, de a külső életét is megtartja az élő Isten. És lelki értelemben is védi. Igaz, kigúnyolhatták Dávid királyt, megalázhatták eddig. De te, Uram, és most kezdődik valami más. De te, Uram. Testvérek, Dávid király nem fizikai, testi fegyverrel vív. Lelki fegyvert ölt magára. Lélekgyilkos nyilak is repkednek felé, fizikailag, lelkileg egyaránt támadják, és Dávid beöltözik a csatához. Lelki fegyverzetet vesz. Felveszi magára azt, amit az Új Szövetségben így olvastam. A hit pajzsa. Ez az a fegyver, ami a hitetlenek lélekpusztító gonosz nyilait kioltja. Ez a király felemeli a fejét, és felfelé kezd nézni. Eddig őt azzal gúnyolhatták, hogy hol van az Isten, de sok hívő ember kapja meg, hol van az életedben az Isten, ha ő jó, akkor veled hogy történhet meg ez és ez? Ez a király is ezt éli át. De ebben az imában másodszor fölveszi a lelki fegyverét. Nincs Isten, aki segítsen rajtam. Hát hozzá kezdek könyörögni. Dávid válasza, hogy egy imádságban a legnagyobb hatalomhoz fordul. Nézzétek azt is, hogy ez a király nem hivatkozik korábbi érdemeire, pedig az Ószövetség legnagyobb királya. Végigharcolja az egész életét. Isten kiválasztott, csodálatos eszköze ez a király. Nagyon sok mindent tett, ekkor már nem fiatal ember. Egyetlen egy érdemét nem mondja. Uram, azért segíts meg most engem, mert én eddig így és így éltem. Ilyen és ilyen szolgálatokat tettem neked. Ezt és ezt tettem a te népedért. Egyetlen egy ilyen mondatot nem hallunk. Testvérek, rábízza magát egészen az Úristenre. Rábízza az életét a kegyelmes Istenre, és ebből az isteni ingyen kegyelemből születik a szabadulás, és semmi másból. Nem az ő megalázkodása idézi elő a szabadulását, hanem azért lehet, mert a kegyelmet csak a hívő alázat tudja elfogadni, és ez kettő. Nem az alázatunkkal érdemeljük ki Isten szabadítását, gyógyítását, Az életünkbe való beavatkozását, az nekünk kell. Az alázat nekünk kell. Az nem érdem Isten előtt. Arra való, hogy végre el tudjak fogadni tőle valamit, ami nekem nincs. A keresztek, a próbák, a szenvedések pedig eszközök ahhoz, hogy alázatra jussunk, hogy Isten előtt megajándékozhatóvá legyünk. A szenvedés gyakran arra eszköz a hívő életéből, hogy végre megajándékozhasson az Isten, hogy ne maradjak menthetetlen, hogy ne maradjak megváltoztathatatlan, hogy ne maradjak gyógyíthatatlan.
A már nem fiatal Dávid király ebben az imában ismét odaadja önmagát az ő urának teljes alázattal.
És Isten az ilyen alázatos hit mozdulásra mindig felel. Az ő felelete a szabadítás. Testvérek, sokan eljutnak odáig, hogy tudnak már őszintén imádkozni, hogy a panaszaikat el tudják mondani az Úristennek, és ez jó. De nem szabad itt megállni, mert csak panasz énekeink lesznek az imáink. Dávid tovább lép, azt mondja, hogy de te Uram, az én pajzsom vagy. Az én megtartó és szabadító Istenem. Dávid király eljut oda, hogy magáról a figyelmet az Úristenre helyezi át. De te Uram, bár még semmi jele nincs, még mindig ott fekszik a pusztába, egy sátorba, fejéről a lehullott koronája mellette, de te, Uram, már valami más itt belül elkezdődött, valami új, mert hiszem, hogy te vagy a szabadító, Istenem. Testvérek, Dávid király azt is megérti, hogy ebben a gyorsan rohanó emberi földi vándorlásban nincs semmi, ami állandó lenne. Ímé a koronája lehullhat, és ismét, mint annak idején, csak egy egyszerű pásztorfiúként a pusztába, Isten kegyelmére, megmentésére szoruló fiúként áll az ő ura előtt lélekben. De most ismét megajándékozható. Most megajándékozható.
Szívében alázat és Istenbe vetett bizalom, és majd megváltozik minden. A külső élete még nem. Még mindig üldözött, még mindig sátorban alvó és kiszolgáltatott. De már az se sokáig. A külső felszabadítást követni fogja, a belső felszabadítást követni fogja, nem soká a külső.
Kedves testvérek, Isten legnagyobb ajándéka ez a belső szabadság. Jézus Krisztusnak a neve ezt jelenti, hogy szabadító. Ezért jött. Ő Isten ajándéka, a szabadító. Jézus hozta el magában az Atya ajándékát. És ezt mindenki átveheti, aki lélekbe egyszer ilyen alázattal odaborul a Golgotai kereszten szenvedő és meghaló Jézus Krisztus előtt. Az Atya Jézusban kínált ajándéka a bűnbocsánat és az örök élet. A nagy kérdés az, hogy én megajándékozható ember vagyok-e? Be tudom-e fogadni az ajándékozót, hogy nekem adhassa az ajándékait? Belső-külső szabadulást csak ingyen kaphatunk, mert nem a miénk, hanem az Úré a szabadítás. És végül, mi lesz a következménye Dávid imádságának? Dávid külső szorongattatás feloldását tudja kérni most már hittel. most tud csak hittel kérni. Bár az ima pillanatában még semmi nem változott meg, bár minden úgy van, ahogy volt, csak egy imát mondott, mégis minden megváltozik, mert ő változott meg. A király szíve ezért tud hittel kérni. Dávid király most úgy kér, hogy elhiszi azt, hogy amit kérek, Istennek van hatalma megadni, mert Isten egyetért azzal, amit kérek. Nem látja még, csak egy mély imádság dolgozott a szívében ezen az éjszakán, valahol a pusztába, de valamit rögtön megtapasztal. Így olvastam, lefekszem és elalszom, felébredek és nem félek. Ez a belül megszabadított embernek a bizonyság tétele. Az a békesség, amely minden értelmet felülhalad. Mert hogy emberi észre egyáltalán nem logikus egy ilyen helyzetben. És ő mégis azt mondja, lefekszem és alszok, tudok pihenni, felkelek és nem félek, pedig üldözik. Nincs depresszió, álmatlan éjszaka, a holnap miatti félelem, a szív békességre jut. Az idegrendszere megpihen, a görcsbe lévő izmai elernyednek, lepihen és alszik békességgel. Elhitte, hogy Istennek van hatalma az ő életébe is rendet tenni. Most elhiszi, hogy van győzelem a káosz fölött, hogy a háborúságok elcsitulnak, hogy újra Isten fiúi méltóságra emeli majd az ő ura, hogy az összetört élet meggyógyulhat, hogy a kapcsolatok elrendeződhetnek, most elhiszi, és így lesz. Hiszi a sátrában feküdve is, miközben ennek még semmi jele, csak itt belül. Kedves testvérek, mások ezt nem értik. A külső szemek, akik kísérték Dávidot, nem értették, hogy fölkelve miért tud mosolyogni, miért van békessége, miért van nyugalma, és miért van reménysége. Ezt azok, akik nem élik át, nem értik, de mégis igaz. Dávid királlyal mi történt? Testvérek, újra király lett. A tövis koszorús király gyermeke, aki aztán a mennyben is várta, hogy a győzteseknek járó koronát a fejére tegye, és ezt megtette. Pedig csak egy összetört ember imája hangzott. Benne őszinte panaszszó, Istenbe vetett bizalom, s végül csendes kérés. Nekem is, neked is lehet így könyörögnünk. Befejezem azzal, hogy megrendítő, hogy az imádság a legvégére szinte teljesen megfeledkezik önmagáról. Megvallja azt a hatalmat és csodát, amit Isten benne végzett. Istenre mutat, róla tesz bizonyságot, így mondja, az Úré a szabadítás. Legvégül pedig Isten népére kér áldást az ő kegyelmes urától. Legyen a te népeden a te áldása. És itt befejezi az imáját. Én pedig befejezem ezt az ige hirdetést azzal, hogy mindenkin, aki elfogadja ezt a Jézust, a szabadítót, azon megnyugszik Jézus Krisztus áldása. Isten áldjon meg bennünket, hogy ez így lehessen a mi életünkben. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy őszintén panaszkodhatunk előtted, azaz elmondhatjuk az összes nyomorúságunkat, sebzettségünket, levertségünket, félelmeinket. Köszönjük, hogy előtted panaszkodhatunk, mint tette az a király. Azt is köszönjük, Urunk, hogy arról is beszéltél, hogy az énről, az imáinkba helyezzük át a figyelmünket, Te reád. Kimondva hittel, hogy de Te, Uram, neked van hatalmad. Urunk, könyörgünk, hogy mindenek előtt a belső szabadságunkért hadd tudjunk így kiáltani. És azért is könyörgünk, Urunk, hogy Te ajándékozz meg azzal a belső hittel, ami kihallatszódott Dávid király imádságából, hogy elhiszem, Uram, hogy még az én életem nyomorúságai felett is tudsz Úr lenni. És köszönjük, Urunk, hogy azt is láthattuk, hogy az ilyen szív végül kérhet jogosan. Ha tetszik az, amit kérünk, mert egyet értesz vele, mert olyan ellenség ellen harcolunk, aki, vagy ami a te ellenséged is, és hiszünk neked és benned, akkor adsz reményt, adsz gyógyulást és változást. Kiáltunk, Urunk, mindannyiunkért, ezért a belső fölszabadulásért. Engedd meg, hogy hadd szabaduljunk föl szeretni a másikat. Könyörülj rajtunk, Urunk, hogy képesek legyünk erre. És hogy aztán hittel a szívünkbe tudjunk tőled kérni olyan dolgokat, amelyeket te adni akarsz nekünk. Így kérjük most végül Jézus ajándékát mindannyiunknak, a bűnbocsánatot és az örök életet. Könyörülj rajtunk, Urunk, hogy senki ne legyen közöttünk, aki ne fogadná el ezt egyszer a földi vándorlásán. Köszönjük, hogy szóltál. Köszönjük, hogy jöttél. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigyél minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Végezetül az áldást fogadjuk. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon, mindnyájan mi vélünk. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a Reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jövő heti alkalmaink kedden 10 órától asszonyórát tartunk, este 6 órától férfi bibliaóránk lesz. Szerdán 7:30-tól a kórusunk próbál. Csütörtökön 10 órától bibliaórát tartunk, este 6 órától a kisifi, pénteken 5 órától a minifi, este 6 órától a nagyifi bibliaórái lesznek. Szombaton délelőtt 10 órától konfirmációi órát tartunk, vasárnap 10 órától istentiszteletet, vele párhuzamosan gyermek istentiszteletet is, 11:30-től pedig a kórus próbál. Hirdetem a testvéreknek, hogy a gyülekezet lelkipásztora ma Albertfalva Kelenvölgyben prédikál, majd tart ugyanott kanonika vizitációt. Hirdetem továbbá, hogy 2015. április 25-én szombaton a Zenetörténeti Múzeum Bartók termébe a Goldmark Piano Trio ad koncertet. Ennek a triónak tagja gyülekezetünk ifjú zongora művésze, Vida Mónika Ruth testvérünk is, aki szeretettel és tisztelettel hívja az érdeklődőket. A meghívó plakátját kihelyeztük a nagyterem melletti hirdetőtáblára, a pontos címet onnan is megnézhetjük. Záró énekünket keressük ki, ez a 426. dicséret. A 426. számú dicséretet énekeljük végig. A 426. számú énekünk első verse így kezdődik, már keresztem, várra vettem, s érted, mindent elhagyok.